Nagyon szép, jó reggelt! Persze fel lehet neked tenni a kérdést abból a szempontból is, hogy miért szép egy ilyen reggel, mikor a tegnap olyan erősen mozdultak a tőkepiacok, tehát mind mindig vidáman hozzá tudom mondani, hogy ez azt mutatja, hogy él a piac, és már reggel nézzük meg, hogy mi is új abba a sztoriba, amit a tegnap több figyelemmel követett nagyon sok ügyfél.
Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.
Az érdekes az, hogy amikor így kialakul a tőkepiacokon egy bizonyos, kvázi unalmas irány, akkor az érdeklődés is csökken, a visszajelzések csökkennek, a kérdések csökkennek. És hogy most valami változott, ezt abból veszem észre, hogy így az elmúlt hétvégén és a tegnap is a visszajelzések, kérdések száma ugrott hirtelen, úgy körülbelül az ötszörösére. És itt az én válaszomat kell óvatosan kezeljem, mert csak egyszerűen kijelenteni azt, hogy nem történik semmi új, ez lehet, hogy logikus és érthető olyan hallgatónak, olyan ügyfélnek, olyan embernek, aki folyamatosan foglalkozik az eseményekkel, és akkor látja, hogy például a tegnap persze, hogy dominálta így a figyelemfelkeltés, ez volt az érdekes, a figyelemfelkeltés a médiák oldaláról, az Evergrande Story dominálta a kérdéseket, de a globális gazdaságot ezt nem nagyon, mert az arányok nem olyan nagyok, és főleg ugye a kínai, a dél-koreai tőzsdék zárva voltak tegnap is, ma is, ünnepnapok miatt, ezért alapjában ott nagy sztorik nem is történhettek, tehát ami ezzel kapcsolatosan a tegnap kijött, az mind csak ilyen a többieknek a figyelésből az interpretációja vagy a gondolkozása. A fő témák, ami a piacokat foglalkoztassák és bizonytalanságot hoznak be, az egyik Amerikában tovább is nagyon erősen az a kérdés, hogy lesz-e adóemelés, és ha lesz adóemelés, akkor milyen szektorokat fog ez érinteni? A hozam kamatadót, a cégek adók kérdését, külföldön elhelyezett vagyonoknak a megadózása. Itt Európában is nagyon erősen az adó kérdése, nagyon erősen a háttérbe, csak úgy lappang, médiában nem látunk semmit erről. Ez egy fő kérdés, ez foglalkoztatja a piacokat, mert ez persze érinti a tőkének a mozgását. A második nagyon nagy kérdés, és ez most később visszatérünk, az a 3,5 billió dollár infrastruktúra csomag, amit Joe Biden január 20-án nagy trompétákkal bejelentett, de eddig még semmi nem történt, és egyre több az a hang, akik azt jelzik, hogy ezt a csomagot most halasztani kellene. És ez a piacoknak 3,5 billió plusz impulzus elég lényeges lehet, vagy nem. A harmadik téma, ami tovább is megvan, az az amerikai háztartásnak, állami háztartásnak az eladósodási szintjének az emelése. Tehát ez tisztán látható, hogy a mostani költségvetéssel nem fognak tudni az év végéig dolgozni. Tehát ezt kell megint emelni, hanem meg lehet a shutdown, tehát a leállítása az amerikai adminisztrációnak. Ezt már láttuk, a piac nem fog ettől megijedni, ha ez meg is történne, mert ez egy ismert esemény, és tudjuk, hogy mi történik. De ez is egy nagyon kérdéses téma, ami a háttérben van. Plusz van ez a pénzügyi fiszkális szikla, amivel megyünk szembe, és ennek a dimenziója elég nagy, pont azzal az összefüggéssel, hogy a 3,5 billió program esetleg halasztva lesz. Tehát, ha megnézzük, akkor semmi új a piacokban nincs, és a nagy elemzőházak az elmúlt hónapokban, így körülbelül egy olyan 4 hónapja jelzik, hogy a piac érett arra, hogy legyen egy 4-5, akár 10%-os egészséges korrekció. Ezt mi fogja kiváltani? Ez a fő kérdés mindig. Who know? Alapjában lehet, hogy semmi. Csak pont egy olyan idő, egy olyan időpont alakul ki a piacba, amikor fordulnak a létező hírek interpretációi, és ezért történik az, ami alapjában egészséges lenne. És van olyan, aki azt mondja nekem, hogy hát ez már mondom rég, hogy korrigálni fog. Persze, a kérdés az, hogy milyen szintről. Tehát azóta, amióta a perma pessimista azt mondja, hogy állandóan korrekció lesz, és valamikor látunk esetleg egy 3-4-5%-ot, a két idő között mi történt? Mert hogy addig emelkedett a piac, és onnan arról a szintről, mint most is van, egy visszakorregálás, akkor ez még nem azt jelenti, hogy vége van egy bika piacnak, és azt nem szabad elfelejtsük, szeptemberben vagyunk, szeptember alapjában az elmúlt évtizedekből szezonálisan nézve gyengébb hónap, ami azt jelenti, hogy mazsolázó hónap is. Tehát ott tudok olyan témákat, olyan pozíciókat bevásárolni, ami érdekes lehet, és pont a tegnap egy historikus nap volt, mert a német index, a DAX, ami eddig 30 nagy pozícióból tevődött össze, a tegnap óta 40 pozícióból áll. Ez mit jelent a jövőre nézve? Még egyelőre semmit, kivéve azokat a nagy alapokat, indexeket, amelyek ezeket a pozíciókat be kell vásárolják, mert ők lekövetik például a DAX-ot, ott keresletet jelentezne alapjában, de ez mind a múltat nézi meg, mert kik kerültek be, azok, akik már nagy cégek, tehát nem valami új, friss kis cégek kerülnek be a DAX-ba, hanem a nagyok, egy olyan, mint egy Porsche, vagy egy Puma, tehát az olyan márkanevek, amit már ismerünk, és amik léteznek a piacokban. De egy picit menjünk mégis vissza az Evergrande sztorihoz is, hogy mi van itt mögötte, és mennyire lémán vagy nem lémán az, amit ott látunk. Már az, hogy feltesszük ezt a kérdést, ez azt mutatja, hogy a Lehman Story-ból nagyon-nagyon sok mindent tanult a világ, és a Lehman Story előtt nem volt meg a lehetőség valamivel ezt összehasonlítani. Tehát annak idején 2008. szeptemberében ilyen kérdés, hogy ebből most az lesz, ilyen nem volt. És mivel már most ezt a kérdést feltesszük, és azt nyugodtan ezzel ki lehet békülni, hogy nem csak mi tesszük ezt a kérdést fel, hanem a függöny mögött a szabályzók is ezzel a kérdéssel foglalkoznak, és a tanulságokkal, ezért már Lehman Story nem lesz ebből. Lehet valami más, amit még eddig nem ismerünk. De ugye az ismert verziók irányában nem tud ez menni. Az Evergrande igaz, hogy nagy, tehát hogyha csak megnézzük, hogy mekkora szinten van eladósodva a cég, és hogy a számokat valahova el tudjuk helyezni, ez a 285 milliárd euró, vagy 300 milliárd dollár fölött, ez mekkora? Csak ha megnézzük Berkshire Hathaway, Warren Buffettnek ugye a vagyonkezelése, a világ legnagyobb vagyonkezelője, 220 milliárd euró nagy. Vagy Nestlé, 288 milliárd a tőzsdei kapitalizációja Nestlének. Tehát körülbelül akkora Evergrande adósága, mint Nestlé. Tehát ebből a szempontból nézve nem kicsi, és ha bármi is történik, akkor persze, hogy ez nem tud nyomok nélkül a piac mellett elmenni. De csak nézzük meg az elmúlt években, egy évvel ezelőtt volt még a WC részvénynek a belőlése, Wirecard, ami a német piacban egy jelentős szereplő volt. És mennyit érzett ebből a piac? Mennyit érzett ebből a globális piac? Tehát ez az egyik. Túl kicsi a méreteket, ha nézzük, a pillanatnyilag körülbelül 4% Evergrande-nek a kínai piacba a része, oké, 14% az ingatlan piacnak a része az Evergrande. És egy azért lényeges, Kínába nem annyira egyszerű hiteleket felvenni, és azért rengeteg finanszírozás, ami ott megtörtént, nem annyira egyszerűen hitelekből történt meg, és ez mindig jó, hogyha főleg az ingatlanoknál az ingatlan vásárlása nem hitelekből történik meg. Miért? Hitelt felvenni csak számok szerint és hitelből finanszírozni ingatlant az egy jó sztori lehet, kevesebb kamattal magasabb hozamot elérni. De ez persze, hogy elindítás nyomást is, ami azt jelenti, hogyha bármi történik az ingatlannal, bármi történik azzal, amit finanszírozott valaki a hitelből, emelkednek a kamatok, nem lehet kiadni azt az ingatlant, akár megáll az ingatlanpiac, akár összeomlik és csak fele annyit ér, akkor megnőhet a nyomás, hogy az, aki hitelből finanszírozott, nem tudja a hitelt tovább fizetni, és akkor jön kvázi ez az úgynevezett mini margin call a bank oldaláról, hogy a bank azt mondja, hogy oké, akkor a hitelt most azonnal vissza kell fizesd. Lehet, hogy akkor olyan helyzetbe kerül az illető, hogy az ingatlant azonnal le kell adjon, vagy valami más kell eladjon. Tehát ezért, hogyha nincsen túl sok ingatlan hitelből finanszírozva, akkor ez jó a piacnak. Kínába alapjába egy család nem szabad több, mint két lakást vásároljon, és azután, ha valaki lakást vásárolt, és akár egy következőt szeretne venni, vagy hitelt akar erre kapni, még egy elválás után is 3 évet kell várni azért, hogy egyáltalán egy lakásra lehessen jelentkezni, plusz ehhez hitelt lehessen kapni. Tehát az infrastruktúra és körben minden, ami ott történik, nem hasonlítható össze Európával, és a tegnap jött egy nagyon érdekes megoldási verzió Evergrande-től, amiben Evergrande azt jelezte, hogy ő lakásokkal fizetné vissza az adóságát. Tehát ő egyből már lakásokat és értéket ad át azoknak, akiknél hitel van a háttérbe. Ez másik oldalról azért is jó, hogyha egy ilyen irányba tud a megegyezés elmenni a hitelezőknél, ami alapjában a legjobb annak, aki egy kötvényt vett eddig meg, az pénzérték, és kamatot kapna, hogy ilyen problémás helyzet miatt Evergrande rá van arra kényszerítve, hogy ő nem pénzértéket fizessen vissza, hanem tárgyértéket adjon, tehát egy lakással fizesse vissza a kötvényt, akkor ez befektetés oldaláról nézve abszolút fantasztikus. Persze az egy másik kérdés, hogy milyen árral van beárazva ez az ingatlan, de ennek két előnye van, az ingatlan nem kerül a piacra, ez nem növeli a nyomást az eladásra, ezért nem csökkennek az árak, mivel nem csökkennek az árak, egy jó, jobb áron lehet megegyezni. Tehát itt még a sztorinak nincs vége, és ez megy tovább, és ez azt mutatja annak, aki foglalkozik a piaccal, hogy a tőkepiac nem azért van, és nem azért létezik, hogy csak valaki meggazdagodjon, és mindig egy irányba menjen. Nem azért van, hogy a kardba dőljön, azért, mert most valami új szituáció a piacban megjelent, hanem napról napra új megoldásokat hoz fel a piac, és hoznak fel a rendszerek. Ami a gyenge része a kínai piacnak, és ezt felmutatja Evergrande, az, hogy a privát vagyonnak nagyon nagy része ingatlanokban van, ami nem jó, nem egészséges. És itt a szabályzó többször jelezte már azt, hogy ő fellép, most a hétvégén is a kínai szabályzó és több nagy nemzeti bank és plusz vagyonkezelőkkel egy konferencia volt, és ennek az összefoglalása az, hogy a kínai szabályzó jelezte, hogy ő tovább is a szükséges lépéseket megteszi azért, hogy a piacot, amelyik nagyon erősen robbant az elmúlt években, ezt megfelelő szabályzási sávokba terelje, de nem célja a szabad tőkét, a globális tőkét, a privát piacot lefolytani, de olyan fejlődések, amik egészségtelenek voltak, ami egy pár embernek biztos, hogy tetszett, mert nagyon meg tudott volna esetleg gazdagodni, azt fékezni szeretné. És ezzel egyetértenek a felügyeletek is, mert ha csak megnézzük az amerikai piacot, ott a privát vagyonnak körülbelül 30%-a van ingatlanokba, és ez már nem tetszik az ottani szabályzónak. Európában is nagyon figyeli a szabályzó azt, hogy mi történik az ingatlan piacon, és túl nagy része egy pár országban a privát vagyonnak kezd ingatlanok irányába menni, ami egészségtelen, ami nem érdeke egy gazdasági rendszernek. Tehát itt már ezt az idén többször mondtam, hogy Kína bizonyos lépésekben a világnak egy jó kísérleti pad, mert látjuk azt, hogy mi történik, hogyha bizonyos lépéseket megtesz a szabályzó, és ezekből le lehet vonni azt a konzekvenciát, hogy eznek milyen hatása lenne, hogyha hasonló lépéseket például megtennénk itt mi Európába, vagy megtenne akár Amerika is. És azt, amit a médiában olvasunk, ezt óvatosan kell kívülről is nézzük, mert az egyik oldalról persze, hogy a szabályzó azt kell jelezze, hogy vége annak az időnek, hogy Evergrande abba bízhat, hogy őket megmentik. És nem mindenkinek tetszik Evergrande-nek a sztoria. Tehát, hogyha csak megnézzük, hogy az elmúlt években mi történt, és hogy alakult az Evergrande részvénye például, akkor azt látjuk, hogy a tőzsdére menetele után az Evergrande részvény az robbant, és ment a csillagoség irányába, to the moon. A csúcsokat valahol elérte 2017-be. Aztán azután indultak el bizonytalanságok, és csak az idén 90% fölött van már, vagy 90%-ot közelíti meg az idéni árfolyam visszaesése. És van ott is olyan ember, aki ennek örvend, mert főleg a fő tulajdonos és az alapítója Evergrande-nek mind a leggazdagabb kínai. Persze, hogy ezen a sztorin keresztül nem akarja a szabályzó azt, hogy oké, ő ebből a sztoriból megmaradhat egészségesen, hanem ő a vagyon oldaláról a felelősségre kell legyen vonva. Ez az egyik része az egésznek, de a másik oldalon 3,5 millió munkahely van az Evergrande mögött, és persze, hogy ez ázsiai vagy kínai számokat nézve nem olyan nagy szám, mint hogyha Európába beszélnénk 3,5 millió érintett munkahelyről, de akkor is ez egy olyan dimenzió, amiben az a kérdés, hogy hogy és milyen formában fog intervencióként Kína fellépni. A sztorinak persze, hogy van kihatása a nyersanyagokra, ha megnézzük, hogy az elmúlt napokban a nyersanyagoknál mi történt, főleg az ázsiai piacban, akkor ez látható. Ez azért van, mert megáll a gazdasági dinamika? Nem. Az ázsiai piacban sokkal erősebb a játék, a fogadási szellem, és mikor persze egy iparág megáll, akkor más iparágakból, más fogadásokból, más termékekből kell a likviditást kivonják a befektetők, és itt azok a likvid pozíciók mozdulnak legelőször, ami mozdatható, mind a nyersanyagok például. Ami érezhető, az persze, hogy a céges kötvényeknek a piaca is egy picit megmozdul, meginog. Miért? Hát azért, mert itt Evergrande-nél azt látjuk, hogy Evergrande-nek a fő problémája a céges kötvényeknél van, tehát annál a kötvényénél, amit kibocsájtott. Itt van egy grafika, ami mutatja azt, hogy milyen formába az Evergrande részvénye csökkent az elmúlt években, plusz, hogy most az Evergrande kötvények, hogy mozdultak lefele, hogy omlottak össze, és ehhez párhuzamosan persze, hogy mozdultak az általános cégek kötvények is. Tehát minden cégnek a kötvénye, amelyik pillanatnyilag a piacokon megtalálható, és valamilyen formába köze van vagy ingatlanhoz, vagy ingatlanfejlesztéshez, vagy ázsiai piachoz, vagy pénzügyi szektorhoz, az egy ilyen helyzetbe ugyanúgy mozdul. Tehát ez az, ami a külhatás, amit látunk, tehát itt a szabályzó oldaláról a következő napokban ezt fogja figyelni a piac, hogy mi fog történni, és ezen a héten nem szabad elfelejtsük, hónap este Jay Powell, a Fednek az elnöke, megint beszámolót fog tartani. És ez az aktuális helyzet, lehet, hogy őt nem is zavarja, mert ez segít neki, hogy a nyomást a válláról le tudja venni, hogy főtétlen az idén el kell kezdeni a likviditás program csökkentését, tehát a taper thing story-t. Ezzel megvan pluszban még egy olyan indok, plusz az amerikai gazdaságnak a dinamikája nem annyira erős, mint ami az elmúlt negyed években volt. Ezért a taper thing story halasztható a mostani agendáról akár november irányába, vagy még 2022-re. Ezzel visszatérünk oda, és ezt a képet egy pár héttel ezelőtt kaptam kézbe, ami mutatja azt, hogy körülbelül hogy fog kinézni Jay Powell akkor, amikor legelőször kamatemelésről fogunk beszélni. Tehát itt ez a karikatúra őt körülbelül 125 évesre, 125 évesnek tette, vagy mutatja fel. Akik ugye a podcastot hallgatják, azok nem látják éppen ezt a képet. És ja, tehát ez az, ami egyelőre látható, hogy a kamat emelés sztoria az Evergrande miatt is, és az aktuális körülmények miatt inkább egy kicsit hátrafele tolódik. De menjünk tovább, és nézzük meg, hogy mi az, ami miatt még neki megvan a lehetősége az egészet egy kicsit halasztani. Az a veszély, amit eleinte mondtam, hogy az asztalon van, és ezt még az idén fogjuk hallani, hogy mi történik az amerikai háztartással, mennyire sikerül ott megegyezni. Plusz mi történik az infrastruktúra programmal, a 3,5 billió programmal, és a piacok alapjába a hitelek oldaláról nézve nagyon erősen csökkentek. Ezt egy pár héttel ezelőtt már megbeszéltük, hogy a hitelezés szintje nem nagyon magas. És ez 2022-ben aktuálisan még kevesebb lesz. Tehát főleg a cégek, a vállalatok nem investálnak nagyon erősen hiteleken keresztül, hogyha itt a központi bank még pluszba fellép, és a hitelpiacból kivesz likviditást, az nem lenne nagyon jó. És itt egy ilyen úgynevezett fiszkális szikla ellen futunk, mert akkora állami támogatást, mint amit most láttunk a pandémia miatt is, ekkorát még, ja, már nagyon messze vissza kell menjünk historikus oldalról, hogy egy ilyen dimenziót lássunk, akár a világháború utáni évekbe kellene visszamenjünk, hogy lássuk, hogy mekkora volt a támogatás a piacba, és összehasonlítva egyik évről a másikra, mennyivel kevesebb lesz a likviditás 2020-ba, a piacokba, már azért, mert az állami támogatások eddigi jelzések szerint visszacsökkennének. És ez azt is jelenti, hogy ez a visszaesés olyan dimenzióba, olyan nagyságrendeket ér el egyik évről a másikra, ami a piacba hiányozna a likviditás oldaláról, mint amit 1946-47 óta nem láttunk. Tehát ezek olyan paraméterek, amik a háttérben érdemes figyelemmel tartani, és ebből látjuk az, hogy egy Evergrande lehet, hogy ez egy mozdító kis morzsa vagy szikra, ami a piacokat mozgatja, de a háttérbe nem új témák azok, amik elég lényegesek, és amelyekre a felügyelet és a szabályzók inkább figyelnek, mert ott zajlik, vagy nem zajlik a zene. Tehát erre figyelni sokkal-sokkal fontosabb. Ez így összefoglalva ma reggel is, azzal a kérdéssel, hogy mi új, érezzük, hogy nem sok minden, és újra és újra érdemes, ha van egy nagy hír, akkor ezt távolról megnézni, és helyre tenni megfelelő dimenziókba. Ezzel remélem, hogy ma reggel is ebből a szempontból úgy tudtam megvilágítani az aktuális eseményeket, hogy ez a mai naphoz a szükséges nyugalmat megadja, és kellemes tárgyalásokat megengedjen. Minden esetre köszönöm a figyelmet, mint mindig, az időt, amit megosztottak velem. Hasonló kérdéseket biztos, hogy a következő diványbeszélgetésen is fogunk forgatni, ami már előkészülőben van, október 19-ére. Készülünk ezzel a témákkal, gyűjtjük a kérdéseket. Sok mindent megbeszélünk, amit itt a reggeli podcastokban még egy kicsit én ugye forgattam, de ott hát élesbe beszélgetünk erről. Ezzel kellemes napot kívánok mi mindig mindenkinek, és viszonthallásra a hónap reggeli Kávézac podcastig.
Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.